Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és itt az életünk dolgaiban vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, akit köszöntök, szia!
Sziasztok!
És már azt hiszem, hogy megszokhatták a hallgatók, hogy időről időre felbukkansz, mert hogy van egy sorozatunk, méghozzá ez a megmentő áldozat tettes háromszög, és azt beszéltük, hogy ezeket a különböző karaktereket külön-külön adásban beszéljük át, átbeszéltük már a megmentőt, az áldozatot, és most vagyunk a tettesnél, de valószínűleg mindig egy picit vissza kell térni az előző kettőhöz is, hiszen ez nem véletlen, hogy ez egy háromszög, ami azt jelenti, hogy van benne átjárás is.
Sőt, hát egymás nélkül nem működnek. Akkor. És most, amikor beszélgettünk erről, hogy hogy állok én most itt ezzel a tettes dologgal, mert ugye mindegyiket külön beszéltük, azt mondtam, hogy a félreértések elkerülése véget, szerintem azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezek nem ennyire különváló szerepek, sőt, nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy valaki csak az áldozat szerepben működik. Tehát, hogy egy interakción vagy egy konfliktuson belül akár váltogathatjuk is ezeket a szerepeket, attól függ, hogy mennyire vagyunk biztosak éppen abban, amit mondunk, vagy az érvünkben mennyire vagyunk biztosak, vagy éppen mennyire bántanak meg minket egy külső kritikával, hogy hova csúszunk ebben a szerepkörben, vagy ezekben a szerepkörökben. De nyilván van olyan is, hogy valaki életvitelszerűen mondjuk az áldozat vagy a tettes szerepében van, és hogy a tettes talán az, ami a leginkább jellemző abból a szempontból, hogy ez egy nagyon karakteres karakter, mondjuk ezt így.
Igen, de azt is hozzá kell tenni szerintem, hogy egyáltalán nem kőbe vésett az, amiket mi itt mondunk. Tehát én azt mindig leszögezem, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, karakterekről, de hát helyzete válogatja, szereplői válogatják, tehát nem az van, hogy akkor a áldozat az mindig ilyen, a megmentő az mindig olyan, a tettes az mindig amolyan, de valamilyen dinamika van ebben. És azt is szerintem fontos kihangsúlyozni, hogy biztos vagyok benne, hogy élete során mindenki valamivé válik, vagy valamilyen helyzetbe valamit felvesz, hiszen az egész az a gyerekkorunkból jön, illetve abból, hogy mire, hogyre, milyen helyzetbe találtuk magunkat abba, hogy reagáltunk, hogy reagáltattak, szánt szendékkal mondom ezt, mert ez egy gyereket könnyű beletenni helyzetekbe, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ilyen értem, amúgy nehéz ezt meghatározni, de az biztos, erről szakirodalom is van, és én más szakemberekkel is beszélgettem erről, hogy tartósan egyikbe se tudsz. Egy játszmában egyikbe se tudsz benne maradni. Tehát előbb-utóbb a megmentő is válhat tettessé, és az áldozat is válhat tettessé. Na, hogy ez mit jelent, ezt bontsuk ki.
Amit még ide fűznék, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy hát ezek ilyen nagyon erős cetlik, amik így
igen,
a homlokára.
Erős. Azért is mondom, hogy azért csak mindenki úgy szemlélje ezt, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezt jelenti, és magadra kell értelmezni, hanem ennek vannak különböző helyzetekben különböző dinamikák.
Igen, ez tudod, picit olyan, mint amikor arról beszélünk, hogy valaki mondjuk depressziós-e. Mire meghozunk egy diagnózist, az borzasztó sokáig tart. Nagyon sok összetevős dolog. De azt mondhatjuk, hogy van hajlama erre a fajta működésre, vagy mondjuk itt ezek közül bármelyikre, és igen, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van hajlamunk rá, és ami nagyon fontos, hogy én azért nem szeretném ezeket a szavakat, vagy kategóriákat stigmaként használni, mert nagyon sokszor, sőt, az esetek nagy többségében, ugye miután a gyerekkorból fakadó hatásoknak köszönhetőek ezek a működések, nagyon sokszor ezek tudattalan működések. Tehát, hogy nagyon sokszor nem tudja az ember, csak hogyha visszaköveti önmagát, hogy ups, itt mit csináltam, hogy volt ez? Tehát, hogy nem szeretném, hogyha valaki magára ismerne, mondjuk egy áldozat, vagy egy tettes szerepben, és azt mondaná, hogy úristen, én az egész életem készet, vége van, nincs vége, az nagyon jó, hogyha valaki felismeri azt, hogy egy bizonyos helyzetben, vagy bizonyos emberekkel kapcsolatban ő hajlamos arra, hogy áldozatként működjön, mert akkor, hogyha ő szeretne ebben változtatni, vagy segítséget kérni, annak mindig az az eleje, hogy ki tudom ezt mondani, hogy felismertem, és onnantól kezdve lehet dolgozni ezzel az üggyel.
Szuper, mi meg most tudod, mik vagyunk? Mi vagyunk most a mentegetőzők. Én azt érzem, igen, abszolút, hogy annyira píszik akarunk lenni, de ez legalábbis én saját magammal, hogy annyira, jaj, senkit sem akarok megbántani, ne vegye senki, de közben meg tudod, mi van? Hogy lehet, hogy azért kellene erről elkezdeni és szikáran beszélni, mert így, ahogy te is mondtad, mindannyiunk életében ott van, megjelenik, és az a jó, ha felismered, mert akkor tudsz vele mit csinálni.
Persze, nyilván ennyi. Ez a lényeg. Nem gondolom, hogy mentegetőznék, hanem azt gondolom, hogy nagyon.
Én, akkor én.
Nagyon sokféle az élet, és nagyon sokféle helyzetet hozhat. És hogy én azt gondolom, hogy majdnem mindent ki lehet javítani, és hogy érdemes rajta dolgozni, és csak inkább ezért próbálom, hogy nehogy az legyen, hogy valaki így belül ebbe, hogy ó, hát akkor az én életem
igen,
el
igen.
Ronta.
Ez semmiképp, tehát mindenképp az a célja a beszélgetésnek, meg az ilyen felismeréseknek, hogy aztán azt az utat is megtalálja, vagy megtaláljuk, ahogy lehet változtatni. De akkor nézzük ezt a, lehet, hogy valami általános példát kéne, hogy hogyan válik tettessé az ember.
Hát ez borzasztó nehéz, és igen, az, hogy a gyerekkorból fakad, hát igen, az alapvető személyiségműködések nagyon sokszor jönnek onnan. A tettes az általában az, azzal tudnám ezt leírni, hogy a legjobb védekezés a támadás. Mm-hmm. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha valaki folyamatosan védekezik valami ellen, és akkor a gyerekkorból hozzuk, akkor lehet ez egy bántalmazott gyerekkor, akár fizikailag, verbálisan, bárhogy, vagy lehet egy olyan, hogy ő úgy érzi, hogy ő mindenből rosszul jön ki, és hogy talán a család fekete báránya még az, ami ide jöhet, mint kifejezés, hogy hát ha úgyis mindenki azt mondja, hogy én vagyok a hülye, meg én vagyok a rossz, akkor el is kezdek úgy viselkedni.
Tehát, hogy ez hozza magával ezt az
hozhatja.
Egészet?
Uh-huh. Hozhatja. Tehát, hogyha valakit nagyon sokat bántanak, akkor azért a világba vetett hit, a világ jóságába, a saját magamba vetett hitem,
a saját jóságomba
vetett hitem meginog, és nem tudok más csinálni, csak kiabálok, amikor a háza még. Mert ugye állandóan azt érzem, hogy nekem védekeznem kell, mert én úgyis rossz vagyok, és ezért nem jutok el odáig, hogy nekem védekeznem kelljen, hanem inkább megugrom ezt a dolgot, és mindenkit támadok. Ez a tettesnek egy lényeges eleme.
Nekem az jutott eszembe, hogy vagy pedig valami olyasmi lehet, hogy annyira nehéz már elviselni a bántást, akármilyen területen, hogy egyszer csak ugye az erre adott reakció, a rengeteg sok dűtől, meg a felhalmozott mindenféle begyűjtött sérelemtől oly agresszív, és oly nehéz, hogy azzal tulajdonképpen te kezdesz bántani mást.
Így van, tehát, hogy ez is abszolút így van, hogy egyszerűen nem tudok máshogy fennmaradni, csak úgy, hogyha ezt a feszültséget valahol ki tudom vezetni.
Ez mondjuk ugye lehet az áldozatból, tehát ahogy az áldozat átfordult a testre. A megmentőnél meg azt gondolom, hogy ott meg, amikor annyira, de nagyon akarok valamiben valakit megsegíteni, uh-huh. és annyit teszek bele, és folyamatosan, és nem kapom vissza. Sem a megbecsülést, sem semmit, akkor egyszer csak szintén ez az agresszió tör elő.
És ugye az a probléma most mind a kettővel, amit mondtál, hogy igen, hát az a kényszeres segítő, a megmentő, az nem kapja vissza.
Nem, igen, erről.
Mert ugye, igen, hogy ez a lényeg, hogy ő nem fogja ezt visszakapni. Tehát, hogy mind a két helyzetből lehet tettes, és általában ezekből is szokott lenni a tettes.
Na, és mit csinál a tettes?
De én azt gondolom, hogy a tettes, és akkor most mondhatjuk azt, hogy ez negatív, de mondhatjuk azt, hogy pozitív is, hogyha olvasunk ilyen cikkeket, amik ezzel kapcsolatosak, ezzel a dráma háromszöggel kapcsolatosak, akkor ott is leírják azt, hogy igazából lehet negatív a tettes, de az egyetlen út, amiből a játszmából, ebből a hármas játszmából ki lehet lépni, az a tettes. Lehet, hogy ez a tettes szerep egy nagyon agresszív, és nagyon határozott, és nagyon most már pedig az lesz, amit én akarok, de hogyha ezt először tótolja valaki, és utána megtalálja ebben az ő kompetenciáját, és megtalálja önmagát, az identitását, nem a tettes szerepben, hanem abban, amikről eddig beszéltünk, hogy nem vállalom a felelősséget, itt vállalom a felelősséget. Nem áldozat vagyok, hanem meg tudom oldani azt, hogyha velem történik valami, és nem mindig velem történik valami. Tehát, hogyha ez egyensúlyba tud kerülni, akkor valóban a tettes az, amivel ki tudok lépni, például egy áldozat szerepből, amikor azt mondom, hogy nem mindig én vagyok az áldozat, és álljunk meg egy pillanatra.
De ez azt feltételezi, amit mondasz, hogyha benne vagyok egy ilyen játszmában, akkor egyszer csak magamra látok. De hogyha magamra látnék, akkor hogy kerülök bele a játszmába?
Nem lehet, hogy attól látok magamra, hogy belekerültem a játszmába?
Hát én ezt nem tudom, te vagy a szakember.
Tehát, hogy nem tudjuk, ugye, mert ugye az emberek nagyon sokszínűek és komplexek, és én ezt pont ezt szeretem. Tehát pont ez volt, amivel te felvezetted ezt a témát, hogy nincs olyan, hogy tisztán ez, vagy tisztán az.
Az igaz.
De az lehet, hogy én belekerülök egy játszmába, akármilyen szerepben is vagyok, és nem érzem magam jól benne. Ez egy nagyon érdekes érzés. Én nagyon sokszor szoktam mondani a klienseimnek, hogy az embernek vannak ösztönei, és nagyon sokszor kimondok valamit, és megérzem azt, hogy fú, itt valami nem jó. Nem őszintén mondtam, nem úgy jött, igazából nem is ezt akartam mondani, és elkezdem végig gondolni, hogy én miért mondtam ezt, vagy tehát, hogy belül érzem azt, hogy valami nem úgy megy, mint ahogy annak kéne. Ez egy nagyon pici, vékony hang, de mindenkinek jön szerintem. És én azt gondolom, hogy talán, hogyha egy ilyen játszmában vagyunk benne, akkor pont az lehet a javító körülmény, vagy a gyógyító része ennek a dolognak, hogy azt érzem, hogy valamiben nem jól vagyok benne. Oké, én mondtam valamit, de miért mondtam azt a valamit? Mert ő azt mondta. De ő miért mondta? Ez kiről szólt most, amit ő mondott? És egyébként, hogyha én tovább gondolkoznék ebben a témában, akkor a határok jutnának eszembe, ami szintén nagyon fontos, és abszolút ideillik a szerepekhez, hogy amikor mondjuk egy áldozatról beszélünk, egy megmentőről, vagy egy tettesről, mind a három helyzetben az van, hogy a saját határaimat átlépem, és a másik határait kezdem el tologatni jobbra vagy balra. Ugye? Mert amikor én egy kényszeres segítő, egy megmentő vagyok, akkor én úgy segítek valakinek, hogy annak én azt gondolom, hogy a másiknak szükség van segítségre, de ő lehet, hogy nem is mondta, hogy neki szüksége van segítségre. Tehát, hogy nem tudok a saját kereteimen belül mozogni, és nem tudom a saját határaimat felmérni. Nem tudom azt, hogy egy vitában, vagy egy konfliktusban mi az, ami rólam szól, vagy mi az, ami a másikról szól. És hogyha ezt meg tudnánk érezni, gondolok itt az asszertív kommunikációra például, ami egy nagyon jó dolog. Az asszertív kommunikációnak az a lényege, hogy egy konfliktus helyzetben, amikor jön ez a pici érzés, nekem ott, hogy valami nem klappol, érdemes úgy végig gondolni a helyzetet, hogy asszertíven gondolkodni, hogy bennem milyen érzéseket keltett az, amit a másik mondott. És amikor egy konfliktust szeretnék kezelni, mert azt érzem, hogy itt valami nem jó ezzel a helyzettel, akkor ezt úgy tudom legjobban megtenni, hogy egyes szám első személybe, csak magamról beszélve, az én érzéseimet kifejezve el tudom mondani, hogy figyelj, az a helyzet, hogy én most ebben a helyzetben nagyon furcsán érzem magam. Valahogy úgy érzem magam, mintha egy gyerek lennék, és az anyukám éppen leszúrt volna valamiért, mert rosszul csináltam. Szerinted segíts nekem ebben, hogy megértsem, mi lehet az alapja ennek az érzésnek? Ezt nem tudom, hogy érted-e.
Én értem, csak egyrészt van bennem, képzeld el ezzel kapcsolatban egy olyan érzés, hogy kiszolgáltatottá teszem magamat. Uh-huh. Másik oldalról én nem egyszer találkozom azzal, hogy, és amúgy, na, ezt nagyon mérgezőnek találom, amikor erre az a válasz, hogy oké, de hát ez csak egy, de hogy ez nem így van, te nem jól érzed. Ugye, és ezzel megint eljutottunk oda, tettes áldozat, hogy ha valaki azt mondja, hogy de hát ez csak, amit én érzek, az nem úgy van, akkor azzal ugye kétségbe mondta, lesöpörte az én érzésemet.
Nagyon jó, amit mondasz, és ez egy nagyon
miközben
fontos dolog.
Én amúgy kiraktam.
Nagyon fontos, amit mondasz, tehát te azt gondolod, most, hogy jól értsem, hogyha én vállalom az érzéseimet tisztán, uh-huh. és a másik elé oda teszem, az a kiszolgáltatottá válok?
Főként akkor, hogyha az lesöprésre kerül, igen.
Uh-huh. Jó, akkor most itt megint az a kérdés, hogy én tisztán kommunikálok veled, uh-huh. én tükörbe tudok nézni a beszélgetésünk után, és én vállalom azt, hogy felismertem azt, hogy hogy érzem magam ebben a helyzetben, és segítségedet kérem abban, hogy segíts megérteni azt, amit én érzek magamon. Ez szerintem egy annyira tiszta kommunikáció, és annyira nyílt kommunikáció, hogyha erre valaki azt mondja, hogy hát ez csak a te érzésed, kit érdekel, hogy te mit érzel, akkor kiről szól ez az egész beszélgetés?
Hát világos, illetve akkor ennek egyébként szerintem nincs folytatása, tehát én tovább
így
tudok
van.
Ebbe menni.
Pontosan.
De mi van akkor, ha az éppenséggel egy családtagod?
Hát ez egy nehezebb dolog. Nyilván nem mindegy az, és ezt a kognitív
és érted, ezt például én tapasztalom párkapcsolatoknál, amikor akármilyen barátommal beszélgetek erről, uh-huh. hogy én mit gondolok, hogy hogy lehetne valamit megoldani, akkor előbb-utóbb mindig oda jutunk, hogy hát oké, itt berögzött formák vannak, de gondolom ez nem ismeretlen. Tehát ez már 20 éve így megy. Teljesen az, érthetetlen is, hogy most azt gondolnám, hogy.
Az érdekesebben, hogy amit mondasz, hogy ugye azt tudjuk, a kognitív viselkedés terápia azért ezzel nagyon sokat foglalkozik, és ugye az az én területem, én ezt szeretem, ezt a módszert, hogy az, hogy én milyen érzelmi állapotban vagyok, az abszolút meghatározza a gondolkodásomat, a gondolkodásom a viselkedésemet, a viselkedés az érzéseimet, és ez egy ördögi kör. Ezt az arra mondom, hogy minél közelebb áll hozzám valaki érzelmileg, annál jobban tudja borítani az én logikai szálamat.
Hogyne.
Tehát, hogy nyilván, hogyha egy családtagról van szó, vagy egy párkapcsolatban ilyesmiről van szó, én azt gondolom, hogy természetesen ez csak akkor tud jól működni egy asszertív kommunikáció, hogyha mind a ketten nyitottak vagyunk erre. A kérdés az mindig az, hogy mi mit szeretnénk ezzel a helyzettel csinálni. Össze akarunk veszni ezen, vagy meg akarjuk oldani?
Na, ez az akarás, az egy nagyon fontos kérdés.
Meg, hogy milyen irányban szeretnénk?
Persze, de hogy így van, tehát, hogy mit, én azt mondom, hogy szerintem egy párkapcsolatot bárhonnan vissza lehet hozni, ha akarjuk. És akármilyen ideálisak a körülmények, ha nem akarjuk, akkor ez megszűnik.
Én mindig azt szoktam erre mondani, amikor egy pár mondjuk nálam van, hogy hát alapvetően senki nem mondta nektek, hogy együtt kell élnetek. Tehát ezt ti döntöttétek el, és ennek volt egy alapja, így döntöttetek. Azt érdemes végig gondolni, hogy azok az alapok, amikre ti ezt a kapcsolatot építettétek, vajon relevánsak-e még a mai napon, vagy nem. Mert hogy nyilván az ember változik, a világ változik, tehát változhatnak ezek az alapok, de talán ezek az alapok, amik nagyon jól meghatározhatják azt, hogy erre tudjuk azt építeni, hogy figyelj kicsim, akkor mi most meg akarjuk oldani ezt a problémát, vagy röfögünk még egy pár órán keresztül ezen. Tehát borzasztó nehéz, de itt például lehet segítséget kérni, a mediátor az egy nagyon jó, ő nem pszichológus, de lehet pszichológus is, akinek mediátor végzettsége van. Na, a mediátor az arról szól, hogy segíti azt a fajta kommunikációt, ami kettőnk között már séma alapján megy, már rád nézek, és már látom a szemedbe, hogy biztos azt akarod mondani, hogy. És akkor a mediátor azt mondja, hogy stop, álljunk meg. Engedjük meg a másiknak, hogy elmondja azt, hogy mit akar. Ne akarjuk kitalálni. Mi a saját gondolatainkkal foglalkozzunk, ez nem azt jelenti, hogy egocentrikus vagyok, hanem hogy én azt próbálom veled megértetni, hogy bennem mi van ezzel a helyzettel kapcsolatban, és mindezek mellett, hogy megértetem veled, próbálok alternatívákat is felsorolni. Mert ez tök jó, hogy figyelj, én nagyon rosszul érzem magam ebben a helyzetben. És te megkérdezed, hogy oké, mit csináljunk? Ja, azt nem tudom. Tehát így nehéz. Szóval ez nagyon jó téma, és jó messzire visz, tehát hogy a pszichológia összes területét fel lehet sorolni.
Annyira, hogy én most azon kezdtem gondolkodni, hogy ahogy mondod ezt, hogy neki kell két ember beszélgetni, és már még ki sem nyitottad a szádat, de már a másik mondja, hogy tudom, mit akartál, és akkor ott kell valaki, aki közbeszól, hogy állj. Akkor nekem rögtön az jutott eszembe, hogy na de vajon mitől tudom, hogy mit akar mondani, mik kapcsolnak be vele kapcsolatban, vagy magammal kapcsolatban, hogy lehet ezt szétválasztani, hogy lehet azon dolgozni, hogy akár a dühömet, az indulatomat felfejtsem, hogy honnan jön, annak van-e köze a másikhoz, vagy egyébként valami egész máshoz, ami velem kapcsolatos.
Ami felhoztam, így van.
Igen, és aztán, és ha ez is megvan, akkor sem mondhatjuk meg azt, hogy köszönjük szépen, minden mert nem, és akkor hogyan tovább, hogy kell vele dolgozni?
Jó, figyelj, ami szerintem nagyon fontos, és ez tök jó, hogy most el is tudjuk mondani, meg hogy eszembe jutott. Mert én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs vitakultúra.
Na, ez mindig igaz.
És hogy én azt gondolom, hogy jó, ezt nekem is tanulni kellett, nem így születtem, tehát hogy nekem is vannak ilyen gyerekkori sztoriaim, amik ezt azért így befolyásolják, meg egyáltalán, de hogy igen, valóban konfliktus nélkül nincsen, nemhogy párkapcsolat, semmilyen kapcsolat nincs konfliktus nélkül. Soha az életben nem fog az előfordulni, még ikrek között sem, akiknek 98%-os a genetikai hasonlóságuk, hogy pontosan ugyanazt gondolják valamiről. Ez a szépsége az embernek, hogy egy szubjektív valósága van, hogy a kéket én más kéknek látom, mint te. Hogyha én kinézek, mondjuk most itt az utcára, akkor erről a napsütésről és arról a színű autóról eszembe jut valamilyen élmény, ami neked nem juthat eszedbe, mert te nem voltál ott pont akkor, pont velem, és nem láttad pont azt, amit én. Ebből, hogy mindenkinek szubjektív valósága van, és a szubjektív valóság alapján prekoncepciókat gyártunk, akár a másikkal, akár egy helyzettel kapcsolatban, leginkább zárójelben ezt azért tesszük, hogy elkerüljük a bizonytalan helyzeteket, azaz a saját szorongásunkat, ezeket a prekoncepciókat nincs két ember, aki ugyanúgy csinálja. Tehát, hogy tényleg ugyanazt látja, ugyanúgy látja. És ez már eleve egy konfliktusra adhat okot, hogy szerintem ez ilyen kék, szerinted meg olyan kék. De hogy tényleg az egy nagyon fontos dolog, hogy mi a mi perspektívánk. Egy párkapcsolatban az intimitás, a bizalom és a perspektíva nagyon fontos összetevők. Ez a három legfontosabb összetevő. Meg még van egy csomó másik. De hogy mi a mi perspektívánk? Tehát mi most úgy szeretnénk együtt élni, hogy öljük egymást, vagy mondjuk úgy szeretnénk együtt élni, hogy hát itt 40 éves elmúltam, én már így nem szeretnék vitatkozni a csekkel, meg a nem tudom mint, hanem hogy így boldog. Mit szeretnék? Én mit szeretnék? És te mit szeretnél? Te tudod, hogy te mit szeretnél? Mert ha te nem tudod, hogy mit szeretnél, és azt várod, hogy én találjam ki, akkor megint egymás gondolatéban kell, hogy turkáljunk. Mindenkinek saját magától kell önállóan a lábára állnia, önismeretet gyakorolnia. Igen, ez, amit mondtál, indulatkezelés, érzelmek felismerése. Ez borzasztó nehéz, ez is tanulható dolog. Hát nem tudom, hogy az újabb generációkat mennyire, de hogy hát a mi generációinkat azért még nem úgy nevelték, hogy itt az érzelmekkel annyit foglalkoztunk volna.
Hát, egyáltalán felismerjük, hogy ez mi.
Pontosan, nekem van egy nagyon jó kis érzelemkerekem, meg hát általában a pszichológusoknak van egy ilyen érzelemlistájuk, amit segítségként szoktunk adni a klienseknek, hogy amikor belekerül egy helyzetbe, akkor szépen üljön le, nem kell azonnal, de mondjuk nyilván az lenne a legjobb, mert akkor ott egyből az érzelmeit, és akkor megnézi ezen a keréken, hogy miket érez most, és csak írja föl, hogy miket érez, és aztán utána nagyon szépen szét lehet szálazni, hogy mitől érzi azt. És akkor előbb-utóbb ez az önismeretének részévé válik, hogy most, hogyha én felidegesítem magam azon, hogy ja, az azért lehet, mert egy ilyen gyakorlással, egy állandó visszakövetéssel megtanulom azt, hogy amikor egy konfliktus helyzetben vagyok, és jön egy érzés, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de 3-ig számolok, és nagyjából fel tudom mérni, hogy kiről és miről szól ez az érzés, és miért jött bennem. És ha tudom, hogy ez rólam szól, és ez az én történetem, és nem te idézted ezt előbe, te idézted elő egy mondattal, de ez az én történetem, akkor megint máshogy tudom továbbvinni a konfliktust.
Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal. Maradjatok ti is!